Szerenád dobra, cintányéra és más ütőhangszerekre. Külső könyv. Első rész. Altató dal. Az igaznak emlékezete áldott, a hamisnak neve pedig megrothad. Példabeszédek 9-7. Műhelyünkben olyan régiek az asztalok, hogy talán még a nagyapám idejében készülhettek, rég elfeledett mesterek szorgos kezemunkájaként, olyan régen, amikor a kisvárosi utcáknak még pacsuli szaga volt, az emberek feje tele volt romantikával és európaiassággal, a különféle bútorlakók tartósak voltak, mint a csöndes szerelmek, és Kovács úr, a belvárosi entes, bizakodva 10 dekákét mérte a lehelet vékonyra szeletelt sokféle szalámit csupa fehér csempés hentes boltjában, ahol kitűnően látható helyen épp Kovács úr bajuszkás és fehér sapkás feje fölött éjfeketére lakkozott fatáblácskán cikornyás hófehér betűkkel állt az akkoriban megfellebezhetetlen öröknek gondolt igazság. Meghalt a hitel. És mi minden áldott reggel bemegyünk a műhelybe, az ócska írószalokhoz, magunk alá húzunk egy nyikorgó széket, papírcsúsztatunk az írógépbe, és a fülünk mögül gondterheltséget mutató ráncokat engedünk az ábrázatunkra, majd könnyed és felületes sóhajtással nekikezdünk a szövegírásnak. Ahogyan a zakatoló öreg írógépeink egykori gazdái tették, amikor a kiadók minden értelmes szöveget soronként fizettek, és tántoríthatatlanul hittek abban, hogy minden sorunkat folytonosan áhítozva várják az unalomtól és a kemény gallértól örökké idegeskedő, ennek ellenére ápolt külsejű és lelkületű, többnyire bajuszkás olvasók, migréntől gyakorta szenvedő tudálékos özvegyasszonyok, és olyan magányos hajadonok, akik néha nem átalják belemártani magukat a napi politika szivarfüstös levegőjébe és az izzadságszagú közéleti intrikákba. Többnyire Continental, Olympia és Erika márkájú gépeket csaktottattunk műhelyünkben. Ezek csodával határos módon átvészeltek minden háborút és kötelező beszolgáltatást. Minden sor végre érve halljuk, miként csilingel figyelmeztetően a csengő, akár a régi pénztárgépek jelzését hallanánk, amelyekről gyermekkorunkban azt hittük, a különféle billentyűk nyomkodásával pénzgyártásra is használhatják őket, és a kápráztató csengettyű szó közben kipattanó pénztárfiók mutatja, hogy ez mikor milyen szerencsével sikerül. Éppen idén lesz 30-valahány éve annak, hogy szöveggyártással kezdtem el foglalkozni. 2, mondta a brigádvezető. Másfél, kérlelem én, közben magam se tudom, miből lesz az a másfél flek, amire vállalkoztam. Ja, még nem is olyan régen, ez is másként volt. Másfél, szólt a brigádvezető. 3, siránkoztam agyon a reményteljes század előn minden csütörtökön kimenős, büszke cselédlánynak esedezett, a legalább korzozni vágyó lányba bolondult legény. Ülök a műhelyben, gondolatfinomító gyalupadomnál, kerek szivacsból készült ülőke az ülepem alatt, puha párnát rónulva jobban jön a gondolat, mondják kedves kollégáim, akik soha semmilyen körülmények között nem ismerik be, hogy a fenekünkkel gondolkozunk, ez nagy bűn lenne, valami olyasmihez hasonló, amit felforrósodott pillanataikban a most már nyugdíj előtt álló hervatag kolléganőink műveltek egykor, virágzásuk idején a mindig rámenős férfi elődeinkkel, délutánonként a sivár műhely valamelyik hirtelen lesöpört, vagy tetszés szerint kéziratokkal teleszólt íróasztalán. Néha azt hiszük, az alkotás ilyen, gyötör, fáj, felemészt, de ugyanakkor mérhetetlen gyönyörűség is. gépíró Michelangelok vagyunk, akik örökké csak a saját fájdalmukat faragják. Heroikus elvonultságban a világi dolgok robajló zenéjére fülelve szüljük, senkinek sem ártó, olykor megválaszolhatatlan kérdéseinket. Minden gondolatunk kisdett hipotézis, amelyről már a nagy Darwin világosan megmondta, a rossz is többet árt, mint a feltételezés hiánya, amely ugyan semeresre visz, munkára nem ösztönöz, és aztán a végén majd megnézhetjük magunk, mint a városunkban közismert Ladó jelenései után mi, a műhely ártatlan dolgozói, akik odaadó csodálkozással, vegyes tisztelettel figyeltünk a nagy Ladóra, amikor rendszerint Olcska olasz napilapokkal a hóna alatt belépett a kávézóba, az egykor kemény és fehér bobításra cicomázott formás lábú kiszolgáló lányok elnehezedett testtel és pillantással, trombózis veszélyre dagadt lábakkal, fényvesztett tekintettel összenéztek, és miközben az isteni Ladó valamelyik örök életű operettből ellesett világi pózva megállt az asztalunk előtt, kuncogtak is. És Ladó révedező tekintete savanyú képünkön pásztázott, és hirtelen visszatántorodhatott a múltba, amikor Anno Dakonnál barátaival ült ugyanazon cukrádai asztalnál, és a gyűszűnyi török kávé mellé kérés nélkül is francia konyakot kapott. És az akkor szolgálatos Ladó, aki ki tudja, hogy hívtak, német, angol, francia és olasz nyelvű agyonolvasott lapilapokkal a hóna alatt, némi apró pénzt kunyerált némán, de nem kapott, mert a tulajdonképpen is igazi Ladó és barátai ki nem állhatták a hanyagul öltözötteket. Nem tudták, hogy az elrongyosodás a korral jár, és majd eljön mindenkinek az ideje, amikor ruhájával együtt napilapja is megrongyosodnak. Hiába szorongatja őket a hón alatt, és szakadozott gondolatokkal járja az ismerős utcákat a környéken, ahol egykor önmagát keresi, mint hiába. Ladó hirtelen összeszedte az asztalra feltűnés nélkül csúsztatott sehogy sem csengő alumínium pénzeket és magát, hiszen maradt bennem még némi magaviselet és keménység, talán annyi, mint egy lájtojás burkában, és hogy valamiképpen elviselje az élet rámért csapásait és a sors packázásait, mellét ilyenkor hadaprod önmester keményre feszítette, felszegte melankóliában gyötrődő ezüstös fejét, hajszíne mind az olajos szardiniáé, tincsei paróka mereven fették a bókás gondolatainak egykor fortyogó üstjét, megrázta magát, és kozmikus érzelmeinek jelképes központjára beteg és bús szívére tette valamikor bizonyan rendszeresen manikűrözött kezét, a láthatatlan zászló egy széles gesztussal meghajolt, és ez dörögte: ne nézd a gúnyámat, bébi! És szalutált, mint egy katonatiszt. Vagy csak biccentett, ahogyan ezt régen elfelejtett illemkönyvekben írták, nem is tudom már, hogy mikor, mert mi akkor inkább magunkat néztük, és talán egyikünk sem tudta, miért szégyeltük magunk. Ilyenkor, de máskor is leforrázva tértünk vissza a műhelybe, miután brigádvezetőnk egyszer négyszer utánunk küldte Lajost, akire valamikor, nem is tudjuk milyen régen, meggondolatlan a gyors futár munkakörét bízták a műhelybe. Lajos pillanatra megtorpant a cukrászda üvegezett ajtajában, két kézzel szorította kerékpárja kormányát, és küzdelmes múltból örökölt beteges imbolygásával a körülötte párolgó szezgőzben, az élettel küszködve, csöndes szemrehányással élő lelkiismeretünk képében nézett hol fel, hol lereák. Sajnos jó tanácsformájú mentőveink, amelyeket munkakezdésünk reggeli ráérős részében könyöradományunkkal dobtuk felé, elkerülhetetlenül és maradéktalanul mind a fejébe szálltak. Így aztán a mi kedves Lajosunk lassan, de biztosan szeszbe fúlt. Ki tudta, ki hitte, ki gondolta, hogy ez ilyen furcsán és megfellebbezhetetlenül durván történik, pedig hát éppen elég cifra történetet hallottunk már addig is az egykor józan és közmegcsülésnek örvendő polgárokról, akik mind a végzetükbe rohanó éjszakai vonatok valami csekélységtől, aprocska félreértésből kisiklottak, és miután ezek a polgárok szomorú vagy erőtetetten vidámképpen napestig állást ittak rummal, szemükbe apránként búrakodott, és aztán már a járás is fájt nekik, nyikorogva mozdultak néha, mint a bús összi szélben az üres fáskamra egykor jobb időket látott. Néha megkönnyezni is érdemes, rozzant ajtaja. Amikor sápadt fiatalemberként a műhelybe kerültem, nagy elszánással, remegő lélekkel támaszkodtam a számomra kijelölt írópadra. Még sokáig nem jutott nekem írógép, de a mester biztatására tűzhányóként addig ismertem furcsa erők hánykolódtak bennem, és úgy éreztem magam, mint egykor Flórián bácsi, akinek bajuszkás hadnagya Isonzónál egyszer ki tudja miért, eszeveszett hirtelen kiugrott a lövélszárokból, szikrázva és dühös karlendítése az ellenség állásai felé mutatott. Fiúk! Ordította a torka szakadtából. Előttünk az olaszok, vagyis a franciák, egy kutya, a szaruk épp olyan büdös, mint a tiétek. Na hát, előre! Kardját magasban lennítve vitézkedett. Fiaim, csak utánam! Elképzeltem, hogy egyszer csak nagy elszállással, kitörő lelkesedéssel magam is kiugrom valahonnan, talán az íróasztal mellől, és vetem magam életre halálra menő küzdelembe, valami régen fakult újságköteget szegezve előre, rohanok az értelmetlenség ködébe burkolt ellenség állásai felé, már nem figyelek a körülöttem rohanok szuszogására, nyájas liegésére, jól irányzott fényes lövedékként mindjárt belerubbanok az ellenfeleinket elett gyömöszölt futóárokba. De aztán furcsán kihalt vidékre patinás romok közé jutok, a patkányok visítva menekülnek, kincstári aragom és ormotlom bankacsóval kalimpálás elől, egy friss földhányás mögött ideglenes tűzhely mellett csajkában gőzölgő, étvágygerjesztő illatú ételmaradékot látok, az ellenség sehol, de érzem, hogy valahol a közelben dühös emberek lapítanak, sejtem, engem figyelnek, arc kifejezésemből próbálják kitalálni jó halált, vagy annál rosszabbat hoztam rájuk, velük maradok, vagy tovább lovalak győzelem ittasan, dicsőségkeresőn, a kihetlen vidéket aprólékosan, egyre idegesebben feltérképezve, pattanásig feszült tüdővel, kimaradó lélegzettel, mindent letiporva, veszélyt elhárítva, nyugtalanságomból nyugtalanságot építve, mint halálig. Mindig emberek után futkostam, őket kerestem szívdobokba, ezt végletekig lehet művelni, csinálni, mind a szövetkezeti szerszáműhelyben az indigon kékbe játszó spirált fúrókat, amelyek aztán olyan gyorsan kopnak és törnek, hogy a lakatosok alig győzik kivárni, amíg a fúrós fiútól új fúrókat kapnak, és akkor az a felelős képű, egyébként tejfölös szájú fiatalember, aki egymaga szabta a fúrókatnak való húzalt, hogy hosszant irányban két spirális árkot marjon bele idő előtt rozsda marta szerszámgépén, és a gyümölcsös láda nagyságú villanykemencében kékrehezte valamennyit, csiszolta és szalmasárgára visszaeresztette egy gázlang fölé helyezett fémlapot. Nos, az a fiú az egyik dolgos fürkére sikerült napon, úgy déltájban hirtelen becsavarodott, dősen csapkodta a majdnem kész fúrókat, miközben egyre csak azt hajtogatta, hogy szerinte a barokkba hajló reneszánsz az igazán igazi, és csupán csak ez a stílus illik az ő választékosan kialakított egyéniségéhez. Ami a magam egyéniségét illeti, réges-rég keresem, kutatok utána, mint nyerő lottószelvénye után a fiókok mélyét hánytorgató feledékeny ember. Anyám szerint a mi vidékünkön közvetlen környezetünkben egyedül Anti bácsinak, a magántaxisnak volt egyénisége. Vasárnaponként családostól nálunk ebédelt, tányérja mellé helyezte kopottan is fényes gyümölcsoltó bicskáját, aztán harsány vidámsággal vásári ki kiáltokat után az a felordított. Hát lesz itt már valami harapni való? A társaság illedelmesen mosolygott, mint amikor valaki ócska viccet mond, a legalább 3 méter hosszú asztal rogyásig tömve volt mindenféle előétellel. A piroscsíkos porcelántában ajak puhára főtt különféle porcogókat is, levükben mártozó, copogatni érdemes csontocskákat rejtő ígéretes húsok gőzölögtek. Menekülni váltak a rájuk váró sötét gyomorvilág elől, és arról árulkodtak, hogy a konyhában szinte forrásponton aranypöttyös húsleves mocorog, benne frissen kazált harmatos hüvekhez hasonlóan oldalra dőlve hosszú laskaren nyújtózik, hogy a kíméletlen merítőkanalat mindvégig hiába kerülve sorsa beteljesedjék. A párolgó csontlelős tálban pedig didergő mennyei falatok a pirított kenyérszelet melegét várták, mielőtt a mohó szájában elolvadnak, hogy só, paprika és borzápor legyen a szemfedőjük. És miután Gyula bácsi evett az olajbogyós és hagymás halakból, a bőséges majonézben ünnepi külsőben mutatkozó bőfsalátából, széles szájú cserépcsuporban kapta a csontvelő maradékot, amelyből kiadós forró kortyokat nyelt, és miközben égen hűtött habzó sört vedelt, hogy bámulatra méltó egyéniségét kicsi eleresztve magától értetődően mérsékelte böfökhessen, és már az előételnél szeme gyönyörködtően a boldogság szivárvány színes mezeire lépjen, kormánykerékhez szokott finom keze a sültes és főzelékes tála között korszájon tétován, később dupla a garnírumot követelve a nagy evőknek járó bizakodottsággal a rajongástól tüzes arcú anyámtól. Aztán jött a háború, és a Bush tangó szele elsöpötte a vasárnapi ebédeket, hangulatuk többé nem szállt minden réhes agyamba, egyéniségem kifejlesztését el kellett halasztanom a reánk szakadó nyomorúságban, pedig szerencsésnek mondhatta magam, hiszen régi, mesés hangulatú vásárokból maradt mézes pogácsák prézliével ízesített puliszkát ettünk, és bödönök aján maradt mézzel édesített teát szürcsöltünk, minden jobb reményű hajnalon, délután és ijesztő estéken is olyan erőlködéssel, mintha kész akarva bodokán a sarki fuvarost akartuk volna utánozni, aki Szibériából csontos hadilóval tért haza, és csak akkor fogta ki szeker elől a szerencsétlen állatot, amikor bőrét lenyúzta. És bodokán könnyezve, hüppögve nyúzta a lovát, mert ilyenkor erősen büdös pálinkát ívott, és azt mondta, fáj neki, hogy az ő bőrét gazdagok nyúzzák. Aztán akaratosan új lovat kerített. De ezzel sem járt jobban, és így ment ez egy darabig. Fájdalmas lónyúzásai már-már egyéniségehez tartoztak, de el nem csüggett soha. Később felcsapott Péknek, mert akkor már a prezent kis ütidében is a hagyományokat kényszeredetten felrúgva nagy merészen orosz mintára tégla alakú fekete kenyeret sütöttek, ha volt miből. Akkor már javában írtam a szövegeimet. Fél, kurjantott katonás indulatú brigádvezető. Nem én, mondtam büszkén, és a körülményekhez képest határozottan, és akkor még komolyan hittem abban, hogy sohasem lesz mitől félnem, mert az igazságot az új szentek közül is az elsőnek tudtam, és az álhatatosság, amelyet iránta éreztem, akár a többi lényegesnek mondott, de megfoghatatlani dolog jótékony tűzként lobogott bennem, alakuló erkölcsöm nemes fémét ötvöztem magamban, amitől egyszer majd szakíthatatlan szilárdságúvá kell majd válnom, acélhíd szerkezetté repülő csodává, égigérő toronyházá, gyémánt kemény fix pontá, ahonnan kimozdítható testpecségül a világ. Aztán egyszer csak azt mondták, különös feladatokat kaptunk, amelyeket a műfajnak megfelelően sajátos eszközökkel kell megoldanunk, és a jó lelkű Teréz nagynénémnek végre összegyűlt annyi merészsége, hogy a háború végén kertjébe ültett Hermes bébiét személyes és fontoskodó útmutatásai alapján kiesettem a földből, levakartam róla a nehéz évek alatt rászáradt gépzsírt, és naponta halmozódó szorgalommal, mennyei élvezeteket próbálva pötyögtetni kezdtem vele a csinos betűket, amelyeket egy alapvetően fontosnak gondolt filozófiai kézikönyv a bal siker akarásának oka című fejezetéből tekintélyes szavakba formáltan kölcsönöztem, ugyanis gyarapodó műveltségem kezdeti forrása volt ez a csinos kis könyv, amelyet egy bombatelitelátos ház furcsán felszagatott padlóján leltem. Ellenséges gerjedelmű üvegszilánkok között feküdve, kiterítve, ahogy a hevenyészet ravatolkon szoktak az életüket hányavet ilyen élő felületes emberek, jéges áramlat táncolt a hátamon, amikor tornacipős lábammal világfájdalmat próbáló sajnálata belelapoztam ebbe a könyvbe, és már első olvasásra megtudtam belőle, hogy Franklin szerint az emberiség felületes és gyáva, Freud pedig jó dolgában, amelybe beleszületett, idegsokkos katonákat analizált, kettőnek az álmából őszinte halálvágyat olvasott ki, valamint a bal siker akarásának megalapozott szükségességét, amely bizonyos, hogy minden idők élő valósága. Tovább gondolva a valamiért ripityára rombolt ház nyitott könyvéből felcsípett okosságot, elsőant évek vagy pillanatok elteltével arra nyilvánvaló következtetésre jutottam, hogy a bal siker elérése sem éppen egyszerű dolog, rengeteg izzadsággal jár, tömétlenül energiát kell kifejtenünk ehhez is. Tehát a bal siker nem lehet a siker egyszerű ellentéte, mert ha semmit sem akarunk, akkor is történik velünk valami jó, és éppen elég rossz is, de ezeket valahogyan képtelenek vagyunk szétválasztani egymástól, mert vagy nincs erre elegendő időnk, vagy akaratunk és kedvünk hiányzik, mint Bözsi néninek, a hirtelen önhibáján kívül megözvegyült segédgyógyszerésznének, aki tavaszi langyos estéken, mint ismerősei állították, minden nyomosok nélkül, de egyre gyakrabban rohangálni szeretett a külvárosi patak mentén, és két idegtépű visítás között azt ordibálta, hogy meg akar halni, bizony és tényleg, meg mindenképpen, de ezt a nyilvánosság elé meglehető sietséggel, tehát óhajtását mindannyiszor sikerült neki elfelejtenie, amikor utána szalajtott fiától azokat a patak mentén csúfosan csattanó gyógyító pofonokat megkapta, és mi, akik szájtátva figyeltük a mindannyiunk számára egyetlen életet, éppen eleget törhettük a fejünk azon, hogy most már mi a rossz és mi a jó, s miből, mikor és mennyit juttat nekünk, áldottnak sem mindig nevezhető szerencsénk. Miért akar valaki meghalni, amikor alig él? Ez a kérdés is sok fejtörést okozott nekem. Évtizedekig mutoszkált bennem, míg aztán egyszer csak sikerült megfejtenem az özvegy gyógyszerésznél titkát. Mert magam is meg akartam halni, de ez sem sikerült, és ez sem megy megfelelő könyvek nélkül. Erre szerencsémre idekorán rájöttem, és sikerült rengeteg vaskos és külalakjában is tetszetős kötetet összegyűjtenem. Akkor nyeráltam, kölcsönöztem és vásároltam a könyveket, amikor vásárolni lehetett még a régi könyveket, amelyeket könyvtelen emberek a háború után dühös nekifeszüléssel tűzre, szemétbe, vagy legjobb esetben nedves pincékbe, porospallásokra dobtak, nem titkolt megvetéssel, amikor az örökké latyakos bocska piacon is titkolták a régi könyveket, földetetett újságpapír alá rejtették, hogy a hivatos emberek és a hivatásos besugók lehetőleg ne akadjanak bele, ne kobozzák ellenmondást nem tűrve. És olykor, miután felfedeztem a nekem való régi könyveket, régi gazdájukkal összekacsintva potomáron megvásároltam, valamelyik megvettem, kopott aktatáskámba sokkal többet sikerült rendbe hazacipelnem, mint amennyit elolvashattam. Nagy kupacokat raktam belül a szobámban, hegyeket, amelyeket körüljárhattam és megmászhattam, és amelyek oldalában bányászni lehetett szerszámok nélkül, puszta kézzel turkálni a könyvek között, amelyek érintése mindig gyönyörűséggel jár, a nők puderezett bőrének érintése olyan, mint az érett könyvek poros borítójának fogdosása, átforrósodik érintésétől az ember újbegye, és gondolatok áramolnak szíveik hatóan, mert az érzékeny újbegyek a Braille-írás két pontjából eredő nyilalásokból is töménytelen sírnivalóan szép gondolatot tudnak felsimogatni. A könyvek érintése olyan, mint mostanában az interneten küldött digitálisan indított simogatás, messzi világokat köt össze, amikor címzethez ér, és elkülönít, ha érzéketlenek útjába kerül, így aztán különböző színű téglák a könyveim, amelyből ki falakat raktam a falak mentén, a polcok előtt és ágyam körül, csak nem befelasztam magam, és amikor kormos éjszakáimon felriadok, mert hogy az ágyban sem lelem az élet értelmét, kibújok rám tekeredett emlékképeim takarója alól, és a sötétben kitapogatom azt a könyvet, amelyből valamiért azt hiszem vigasztalást nyerek, felütöm a 37. oldalon, és már a megbizonyosodás okáért sem kell felkattintanom a villanyt, magamban folytatom az olvasást. Ne feledjük, hogy a tevékenységek csak látszólag céltalanok. Látom ezt akár fejében a feketét, és tudom, hogy újra a Wake Up and Live című művet tartom a kezemben, amelyet egy Dorottya nevű nő személy írt születésem évében, aki szerint a legkézenfekvőbb szándékunk abban nyilvánul meg, amikor a világgal el akarjuk hitetni, hogy képességeink legmagasabb fokát elértük. Újra és újra elolvasom, aztán megnyugodva alszom tovább, vagy csupán azt hiszem, hogy alszom, és félálomban, persze csukott szemmel, mert éjfél után már sért a puha csöndben különösen szúros, képzelt villanyfény, élvezettel kitapogatok egy vastagabb és mindenképpen súlyosabb könyvet, amelynek fedőlapján cirádás díszek pompáznak, és amelyben úgy a közepet táján van valahol egy szép mondat arról, hogy a tulajdonképpeni életcélokkal összefüggésben semmiképpen sem hozható tevékenységtől eltitott emberek élete olyan, mint a halál, mert az esztétikai ténykedés eredete egy organikus szükségletben találtatik, az pedig olyan, mint az éhség vagy a fajfenntartás ösztöne, ha ez hiányzik, oda minden örömünk, és ki tudja, mi történhet velünk, mert Jászi Oszkár szerint megérteni sohasem fogjuk, hogy miért nem egyenlő az esztétikai tevékenység a többi hétköznapiasnak tudott dolgunkkal, mivel ha valaki megkísérelni csupán csak a munkára szorítani az embert, biztosítva számára ugyan némi álmot és természetesen bőséges táplálkozást, de megvonva tőle a játék, a dal, a tánc, a mese, az orgona szó áhíta, tehát a focita lányok kajába font színes pántlikák lobogásának élvezetét és a vásári és egyéb komédiák szépségét, bizony mondom, nem tudhatjuk, mivé lenne az ember élete. Ilyenkor újból és újból megnyugodva csúsztatom helyére ezt a szép és súlyos könyvet, amely itt-ott bársonyos tapintású, a foszladozó famentes papírlapok kopott sarkainál, és hedonikusan állapítom meg, hogy a születés és a halál közötti porciónyi vegyes saláta csupán az életünk, és ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy szobám ablakát és ajtaját minél előbb könyveimmel zárjam el a külvilágtól, mézhabarcsba raknám legolvasottabb könyveimet, és könyveskelemenként, mint legféltettebb kincsem, aranyom galambom asszonyom, a nekem legkedvesebbet is, hogy magas déva várához hasonlóan tartosan álljon az ezután megszülető emlékezetében a mindenütt rakható, mindenféle színű könyvekből emelhető fal, amely a szövegelők védelmére a magasságos egekbe magasodik, megnyugváshozva valamincske időre a gondolatukra és emberek zaklatott világába. Úgy befalaznám magam könyveim közé, ahogyan ezt 1668-ban a tekintélyes, pocakú, tonzurás, tokás, tiszteletű Pápa János káptalan uram tette, amikor a tatárok elől nem is magának, inkább a könyveinek keresett menedéket a fehérvári bártemplom kicsi sekrestjében. De hát milyen az iparos? Hosszú az éjszaka, reggeli gondolatvándorlásos és izzadásos minden percem, forgolódom, nyökök, sóhajtozom, olykor macskakőkökkel álmodom, és megfeledkezem a naponta fel és alá randalírozó tatárokról. Hirtelen ébredek, lecsap rám a kötelesség, mint kutyakölyökre a szigorú gazda pillantása, a kérlelhetetlen idő kerget, rohanok a műhelybe szöveget gyártani, és mint például a jól nevelt szövegyári dolgozó, akármit is kér tőlem a mester, felelősség teljesen, mesterségem legjobb hagyományaihoz hűen, mindig megpróbálom magamat felülmúlni, néha néhány soros szövegembe is belekomponálom a szívem, belecsempészek könyveimből kölcsönzött gondolatokat, és a saját eredetinek vélt szövegeimből is valamennyit, akármilyen picit is, mert ezek ezer szárral interferálódva kavarognak, fullasztva áramolnak és áradoznak bennem. Ha akarnám, sem tudnám ezeket külön választani a másikétól. Nem tudhatom, hogy egyik másik igazságból mennyi az enyém, mi és mennyi az, amit ütközben kapirgáló szemelgető majorságként begyembe gyűjtöttem. Mi az, amit könyvek betűtengeréből válogattam, hogy egykor ösztönös ráérzéssel időszerűnek vélve sohasem látott, sohasem hallott dolgokat közöljek a világgal. Ez az, amiért a világra jöttem, ha ez sikerülne, elhitetnem magammal, volna egy szép percem, órá, napom, az életem nem volna hiába való, ahogyan ezt érzem, látom, tudom, mert legalább ennyire mentem kutakodásommal, hogy parányiságomat megpróbálom elviselni. Hasonlatos vagyok immár a papagó indiánok bölcsihez, aki magát találóan odaadó semminek nevezte, és ha ügyes vagyok, és mértéktartó, a mester sem talál kivetni valót a munkámban, ilyenkor magam is elhiszem, hogy szövegeimben marad valami belőlem, tovább ne firtassuk, minek kell ez nekem, ez a valamit, a jól eső érzés légüres tere kívánja bennem, ahova betódulnak apró győzelmeim, a lelkem pedig forró levegővel folyamatosan töltött léggömb, amely arra való, hogy számolatlan hétköznapjai unalmas garmadáiból olykor az ünneplés fénypirossába emeljen, ha ritkán is, de van ilyen, és ez jól esik, mint Lajosnak a pohár tüzes víz. Erőt kapok belőle könyveim további gyűjtéséhez, ami persze nem megy erőfeszítés nélkül, mert ez sem egyszerű, egyre bonyolódik, hiszen mindig kell válogatóbbá válok, alaposan megnézem, mit vásárolok, és az is előfordul, hogy a könyvek lapozgatását is unom, nincs hozzá elég erőm, nincs hangulatom. Titokban jönnek rám az ünnepi hangulatok, de ezt is titkolnom kell, mert irigyek az emberek, azért aztán magam elől is eltitkolok jót és gyönyört. Lopva, titokban olvasgatok. A piszkálódók miatt, akik kutyafejű tatárok módjája riasztóbbnál riasztóbb állarcot öltve keringenek körülöttünk. Igen, jól tudta ezt a bocskorkép öreg Ricsi, amikor ráncgyűjteményes arcához szorított hegedűjem elől mentőri hangján leszólt hozzám. Fiam, a könyveket titkolni kell. És titkolt könnyekről, jöszörgött cigarettafüstben avasodott zsíros alvilág énekesek hangján. S ha ez réges-régen volt, akkor is lehet benne valami, mert a régi igazságok lám újra és újra fel vannak találva. Azt mondjuk, hogy nincs új a nap alatt. És az is igaz, hogy már minden csupa hányásos közhely, olyan, mint a rokonok nyálas csókja, képmutatás ficam, kihelyezettek sikalmos, net túltermelés az elképzelt zabálás előtt. Az élet értelmét tehát az igazságon túl kell keresnünk a transzcendentális örökzült mezőkön, Kant tudatalattiában, még akkor is, ha egyszer valamikor az ígéret földjén minden kiderül, a mámoros túlvilágra képzelt fényességben feltárul előttünk a dolgok és a szövegek valóságos értelme, amint azt egyes brigádvezető közkívánatra vagy profetikus percékben makacsul újra és újra megjövendelték. Ám legyen. Én minden esetre konyakot, kávét, teát és vizet iszom, más nem prédikálok. Ez a sorrend tőlem függetlenül alakult így, mégpedig a saját időrendjében, amelyben kapkodva élek a biztos halál tudatában, és mert a véget nem feledhetem, többnyire furcsa kaparászást érzek a torkomban, már csak ásványvizet iszom. Azt hiszem, ez kívánja az egészségem, igyekszem elfolytani magamban a kikívánkozó prédikációkat. Ha vashiányom nem ellenkezne, beérném félmérzett gondolatokkal, közben csendesen végzem munkám, morzsolgatom egyre kevésbé kitágíthatónak képzelt napjaim. Már évtizedek emberöltők teltek el azóta, hogy szófosásos gyalopadom elé ültem, főnökeim úgy tesznek, mintha munkámmal elégedettek lennének, hallgatok, magamat be nem árulhatom, ha egyetlen pillanatig valami hasonlót éreznék, belehalnék a gyönyörűségbe. Mit tehetnék? Kitartással hiszem, hogy egyszer majd egész bensőmet átjárja a titokzatos jó érzés, hasonlatos leszek a fákhoz, amelyek kérgük mögött rejtett csatornákban zöldsém leveleket görgetnek a bimbózó kijáratok felé, és akkor aztán lehet, hogy kiderül, nem hiába dolgoztam a műhelyben, ebben az ócska kocerájban, ahonnan éppen most semmerre sincs kilátás, egyetlen ablakunk sincs, be vagyunk kerítve betonszürke falakkal, a kékes fénycsővilágításban hamuszűnő az arcunk, csupán gyomrunk jelzi, hogy szédületes magasságban vagy mélységben dolgozunk, a patkányok is lélegve érkeznek hozzánk, a kanálisok szövevényes csövezetén, talán a 180 vagy 90 valahányadik emeleten van a műhelyünk, fölöttünk kövesek dolgoznak, kényelmesen rakják a következő emeletet, mindig is lesz munkájuk, mert ez az épület befejezhetetlen, és mi nyomban követjük őket, mikor egy-egy szinten fennek költöznek. Fölöttünk az ismeretlenség, alattunk a csak jobb napokon látható felhőkkel, ködökkel, zűrzavaros történelmi levegővel takart táj, a talaj, amiből valamilyen sugallatra hallgatva épületestől kinőttünk. Innen leginkább csak korlátainkat látjuk, amelyek az erkélyen körbefutják a toronytetőt. Vörös szemű varjak tanyáznak ott, az erkélyre nyíló ajtórésén átlátom, micsoda ádász küzdelmet vívnak egymással a hatalomért, egy-egy jól irányzott csörvágással vágják ki egymás szemét, vörös üregek tántognak mindegyik fején, farkas szemet néznek velünk, és egymással, reket károgással nyugtázzák döbbenetünk, a vakok többé nem hagyhatják el a tornyot, robotolnak éjjel-nappal. A szolgálatos toronyőr időnként mérgezett lencsét szór elébük, ezt is válogatják, és csak végső kétségbeesésükben nyelnek le egyet-kettőt, hogy megszabaduljanak kilátástalan életüktől, és másokat engedjenek helyükbe, akikre ugyanazon sors vár. Meg annyi gyászvitész, kormos hamupupőke, levegővel leláncolt gályarab, akiket arra kényszerítenek, hogy szövegeinket betűkre szedjék, kiszemeljék belőlük a gondolatok csiráit, hogy végül egyforma lencse alakukra formálják mindet, a maradékot sietve átdobálják az erkély cifra korlátján, és gondolatoszlányaink kavalkádja pergő pernyeként szétterül az alattunk húzódó elfelejtett tájon, lerakódik csöndesen, kövesedik, mint a guánó. Igen, 30-nál több esztendeje látom. Figyelem, csodálom ezt a sziszifuszi munkát, és már üresnek érzem a fejem, soraimban, amelyeket könnyedén papírra vetek, semmi sincs súlyosabb dolgainkból, amikor rádöbbentem erre nagy elszánással, régi könyvtárak nyikorgó butorokkal teli zárt osztályt jártam használható gondolatokat guberálni. Fenékkoroggal felhúzható lomnehéz okosságokra vágytam, tengermély igazságokra, amelyek eligazítanak minket, hogy ott fönn a toronytető merre nézzünk, mire figyeljünk, amikor kilophattuk magunk a lesúnyított fejűség kötelességéből, és a fölfelé indított hódolatból. És később is, miután munkámért indokolatlanul egyre több pénzt kaptam, és börönszámra cipelhetem haza a sok vásárolt könyvet elajándékozott bútoraim helyére, hogy nagyszerű piramisokat rakosgassak belőlük a szobámban, mindig ám megszokva az egyedül létet, mint azt annak idején Derék pápai uram is tette, akivel reggeli félálomban arról szoktunk beszélgetni, hogy mi a teendőnk ezen a magunkra egyszerűsített világban, ahol az összes általunk fellelhető gondolatok közé befalasztattuk magunk, és mindenféle kitalációkra hivatkozunk. Mi nem jut eszünkbe védekezés közben, ilyet kecsked gidák vagyunk, képzelt szakállunkba megedünk, mint tegnap hajnalban pápai János tette, amikor Betlen Gáborra hivatkozott, káptalan fejjel idézve a nagyságos fejedelmet. A betűimre vigyázzatok! Így szólt parancsolatja. És ugyancsak pápai uram lelkére kötötte, hogy minden akarata szerint legyen halála után is a szükséges dolgok bevégeztetése véget, amikhez tartania magát könnyebb volt, mint egy zsíros ebédről lemondania, mert maga sem kívánt mást az eszes dolgok szolgálatánál. Másként nem tehetvén a káptalan a befaladást elrendelte, magát a jónak akart sorsa, de kényszeredette mások kegyelmére is bízva, menteni kívánva a menthetőt, de önmagát ebből végül valamiképpen mégis kifelejtvén, mert ilyen az ember. Ferenc bátyám is éppen így mondta ezt, mikor lekvefkés előtt reánk bízta a csillagos eget, és mindjárt akadt valaki, akit ott helyben katonáskodott. Igenis, királyeftes! Így csatogott komolykodva, és hogy nagybátyám elejét vegye a félreértésnek, csöndesen bajusza alól mosolyogva szólt reánk, nevezzük őt egyszerűen bátyámnak, így mondta, mert a háború utáni meglódult világban ugyebár egyre nehezebben tűrte, hogy országvilág előtt uralkodói címet hordozó nevén szólítsák. Magának most az egyszer még megbocsátok? Ezt mondtam kellő tisztelettel pápa Jánosnak, aki sírva bánta, hogy hagyta magát a tatár által lovak után futtatni a váradik húzódó poros úton, ahova megérkezvén másképp nem tehetett, lelkét visszaadta teremtőjének, kiszenvedett olyan formán, hogy meggyőződései között utolsó leheletéig kitörölhetetlenül világolt annak tudata, hogy a szenvedőké a mennyeknek országa. De én már azt is tudom, hogy nem könyveink közé kell befalasztatnunk magunk, hanem inkább a könyveket kell minden igyekezetünkkel önmagunkba befalaznunk idejekorán, és a lehető legnagyobb mennyiségben, hogy felprédálásukkal, amit minden időkben az életünkbe betolakodó barbárok újra és újra megismételnek, a minket ért kárt kicsinyítsük, és apránként összegyűjtött gondolatainkat a tatárok és varjak töménytelen seregeitől, jobb napokra várva a romlástól óvjuk és megőrizzük. Ennél jobb se kell, így kurjantott a királyi elgondolásra első bátyám, fenséges őseim örökké jókedvű sarja, és bajusz penderített, csak úgy susztermódra, mert születésemkor nem hiába hivatalból elnyerte a nagy jelzőt, amit én gügyögös koromtól gyakran kihangsúlyoztam, aztán aláhúztam, amikor a sokféle csatából győzelsént kikerülve minnyájunkat magával ragadó vidámsággal minden királyok háztái örömére hazatért. Ülök a 80 valahányadik, vagy talán már a 2000. emeleti magasságban tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen magasról rúgdossuk alá a pernyét ablak nélküli szobánkból. Mondják, hogy tűrhetően végzem a munkám, könnyű a fejem. Fél? Kérde a brigádvezetőnk. Igenis, felelem katonásra. Tudod mit? Legyen 4, mondja a mester. Legyen, hagyom rá okosan, mert nekem már a 4 is 8. Hány ide vagy oda, hány fél előtte vagy utána, most már nem számolom, 30 nem tudom hány éve nyomogatom a billentyűket, és a betűk mindig egykedvűen, naív szeretettel indulnak, valamiképpen hasznos gondolatokat alakítani, értelmet hordozó mondatokká válni. Szegények nem is sejtik, milyen szomorú sor vár rájuk ott kinn az idők szelétől örökké húzatos erkélye. Nyom meg a gombot, kapsz egy liba combot. Jól hallom az idők távolából óvodáskorú szerelmem szexis hangját. Jó tanítom volt, tőle tudom, hogy mit kell a lányokkal csinálni, ha engedik, és akkor is, ha úgy tesznek, mintha nem akarózna nekik kicsikét széttenni a lábukat, és aztán, mikor valamely sor végre érve apró bolondságainknak csilingelünk boldogan, hogy minden befejezett dolgunknak jó pofa vége legyen, örömmorzsákkal felcicámázott perceinkre gondolok, amelyek mind a vajkrémből kinyomott csillogó sokszínű rózsácskák, a tompán félő csokoládétorta szegélyén, ajakpuhák, és olyan édesek, hogy az ember kétszer is meggondolja, kapjon be, vagy ne kapjon be egyet-kettőt belőlük, zabálja, vagy ne zabálja meg az összest, esetleg próbálja meg eltenni emlékbe, tartsa meg valamely kedves gyereknek, aki mindenki másnál is jobban örül majd az ilyen nyalánságnak, esetleg sokáig határozatlankodva addig bámulja ezeket a vajvirágokat, amíg forró tekintetétől tövisestül összeolvadnak, lángtalanul elégnek, az összes csokoládé díszekkel együtt, mint lányos hazaknál egykor a halaszhatatlan jövendőmondás idején a tűzre vedett békés olomkatonák. Olyan régen írtam itt a műhelyben a szövegeket, ha összeszámolnám, már másfél millió sornál több lehet eddig, tonnányi festéket elhasználtam, papírt sok vagonnal, csebernyi gondolatot, könyvtársorozatra valót, betejümet felsorakoztatva, szövegeim sorra többször körülérnék a földet, holdig érő vezetéket rakosgathattam volna belőlük, de nem akartam bekerülni a hülyéskedők nagykönyvébe. Most is a lehetetlen kísérlem az emberek közötti űrt, a világ kezdetétől tátongó szomorúság mély szakadékokból szeretnék betölteni valamennyit, nem pernyével, hanem élő eleven betűkkel, használható gondolatokkal akarom őket egymásba kapcsolni, a forró szerelmek gyönyörökben gazdag, tökéletes szorosságával, olyan módon megteremteni az állított nagy egyéválást, ahogyan ezt az emberiség csak is egy totális ejtőernyőugrásban fogja egyszer majd megvalósítani, amikor 7 vagy ennél is több milliárdan fogunk a világűrbe ugrani, hogy egymásba fogozva, vadonatúj bolygót alkotva megkezdjük keringésünket valamely napredszerben, ahol még egy munkás Isten tökéletesít bennünket, javít rajtunk valami lényeges, hogy a továbbélésre érdemesek legyünk. Erre az ugrásra készülve szórom féltve őrzött gondolataimat az emberek közé, hogy alkalmasak legyenek a nagy pillanatra, amelyet a legjobb esetben 7 milliárdnál is több próbának kell megelőznie, és ebben sem segít rajtunk az imádságos Isten, hiszen Konrád úrtól hallottam, az egyik kerti mulatsága mondta, hogy az öreg nem ítélkezik, csak az emberek ítélkeznek. És az elmúlt században óvatosan élő tudósok előtt sem volt titok, hogy a mi Istenünk, ha létezik, akkor minden bizonnyal munkanélküli, és segítségünkkel kell tengetnie a következő évezredben is nem éppen irigylésre méltóan csöndes, csupán csak szemlőlődésben gazdag életét, míg mi, in memoriam vivo, a szabadság kis köreinek kialakításával pepecselünk, és erkölcseink romlását bambán bámulva Rousseau figyelmeztetését is elfelejtjük, hogy összefogozás helyett a mindenki mindenki elleni küzdelemben túltéve a Habeszi negatív utópián, a mások rovására rohangáljunk gondolatszegénységtől sivár érdekeink után, és messze elkerüljük a sínai hegyet. Mózest morickává kicsinyítjük, hogy nagyokat rögjünk imár folyamatos 10 parancsolat lapszusunkat tapasztalva, a két összetört kőtámlát a társadalmi lét sarába taposva törvénytelenül éljünk az emberiség felhalmozott gondolathegyeinek könnyed síta utakkal elképzelt halálunkig lankás oldalán. Hát nem furcsa, hogy magam sem érzek pirulásnyi szégyent az emberiség megélt vagy elvetért történelméért? Nem mondhatnak rólam semmi rosszat, a munkában megállom a helyem, igyekszem szép, hosszú mondatokban kifejezni magam, papírra tornyosuló szövegem öntörvényű, valamennyi önmagától összetett, kiokkádott mondatomban a jelenről írok, mai bonyolultságainkra célzom, de akaratlanul visszavisszahajlok az ismeretlenségtől tudásommal gyarapodott tudatlanságom zűrzavarába, a szövevényes és kideríthetetlen múltba, amelyet emberöltőként újra és újra átélnek tetszésük szerint tudóskodó uralkodó, akik sosem tanulni, hanem örökesen parancsolni kívánnak a maguk teremtette múlttal példázozva. És ilyenkor a mélybe mutatok, akár az óriási fák beláthatatlanul terebélyesedő gyökerei, vagy ahogyan a különféle divatok teszik ezt általában, hogy a spirálosan fejlődő vége láthatatlan filozófiákról most ne szóljak, és a néhai Daidaloszt sem említsem, akinek néha-néha érzem magam, miután jövőmnek itt egyetlen fiam értelmetlen halál után mínusz üldöztetését is szenvedem, nem sejtve, hogy üldözőimet, mint a malacokat, mikor küldik majd forró zuhannyal halálba, a művészetekből egyet s mást még ma is pártoló szicíliai lányok, pedig egyelőre én még csak sűrűn ismételt hideg zuhanyokkal küzdködöm, és nem azért, mert talán hitetlen magasságba emelkedén viaszba merevített szárnyaimat félteném, hanem mert akármennyire is valószerűtlen, úgy érzem, munkám hevít megengedhetetlenül magas hőfokra. Olykor beteges láz borít, még a tököm is izzad, aztán erőlködve kerülnöm kell a didergést. Leghasznosabbnak vélt gyógymódom a fokozatosan, de kíméleten elszántsággal alkalmazott frigoterápia. Nem akarok többé fogvacogva félve élni, éppen most próbálkozom minden erőmmel a jelenből, a mindig szebbnek képzelt jövőbe csavarodó mondatok szülésével, ki szeretnék törni a régi dolgok hínárjából, valamiért mindig fáj a szívem, az izgalomtól akadozva lélegzem, a verejték kapribogyonagyságú csöppekben hull seggemig érő homlokomról, pontosan úgy, mint amikor egyszer padlót keféltem, és az alkalomatta hirtelen felindulásban a tükörfényes padlón szép lányal keféltem nagy gyönyörűséggel, mert fiatal voltam, és nem sokat gondolkozva habzsoltam az élvezeteket. Lám, mekkorát fordult velem az élet, múltban nézésem úgy tűnik most előbbre visz, értelmetlenségeimet tisztán látom, s ha nem is bánom, a levonható tanúsággal több vagyok. Biztos ebben csak akkor lehetnék, ha tudnám, merre van, ami még hátra van, de néha minden képzett bölcsességem ellenére olyan üres a fejem, azt se tudom, mi vagyok, fiú vagy lány, lélegbe kapkodok, hajtom magam, sietek fellapozni a régi kollekciókat, hogy fiatalkori szövegeimből erőt merítsek, ünde gondolathajtásokra vágyom, amelyeket talán kibonthatnék duzzadó ügyek mentén, nyugalmat, oda nagy levelek kiformálnám egykori tetszetős bölcsességeimet, hiszen úgy érzem, lüktet benne még annyi erő, hogy ma is hasznát láthatnánk. De sajnos a kollekciókat a főmester parancsára tegnap mind ledobáltuk a kukához vezető bűzös csöveken, és riadtan figyeltük, amint otromba puffanással értek a céltalanságba, az 1000 nem tudom hányadik emeletről, a kezdeteink kezdetétől éhesen tátogó személygyűjtőbe, halálra ítélt gondolataink kápolnájába, ahová az őrülten szirénázó terepszínű mentőautókból kiugráló egyenköpenyes emberek éppen csak bepillantottak, és már siettek visszaparancsolni a hordágyasokat, hogy ne fáradjanak, nem életet kell menteni, hanem temetni az oszladozó múltat, hogy a fertőzés el ne harapozzon köreinkben, mint éhenkorász rühes kutyák az üresen büzlő vágóidak környékén. Így aztán mit tehetnék más, óvatosan lelépek a toronyból, eloldalókba távolodom, aztán eszeveszetten rohanok haza, hogy hű könyveimből csipegesek egy-egy gondolatot, s feltört vérholyagos agytekervényeimmel rágodjam, például azon, hogy miként lehet valamely gondolat végtelen, hiszen valahol az űrlira messzességben a simvárok is összeérnek, láttam ilyet magam is, miközben gondolataim végtelenül felaprózottak, mint a tegnapokról maradt morzsává silányult savanyú kenyér, vagy az akasztott ember halászagú kötele, ami drága ritkaságént árulnak a sors kegyelméből kiválasztott, kegyetlenült gondolatmentes, és éppen ezért pénzélyes emberek. És amikor valamely teljes erő hatására képtelenek vagyunk befejezni tetszetősnek ígérkező mondatainkat, gondolkodásunkban a sáros utakhoz hasonlóan rejtett kátyuk keletkeznek, zökkenők, amelyek gyomrunkat feltolják az agyunkig, hihetetlen emberi mélységek nyílnak meg előttünk, és az egész emberiség előtt, kikászolódni belőlük egyre nehezebb évek múltával, a lehetetlennel határos efélét cselekedni. Olyan ez, mint amikor valaki a szép kis kenyerűszőz Márton falva felé vezető utakról akar visszafordulni, időnként magam is arra tévedek, miközben ványadt testemet és kihasználatlanul heverő kocsimat a rozsdásodástól óvatosan megmozgatni akarom, gyérforgalomra vágyva, békéstájban előre haladva gondolataimban mindig magammal cipelt, eszemben hordozott barátaimat bensőséges társalgásra kényszerített lét értelméről Marcus Aurelianus módján a vidámnak akart hangcúrozásaink végén kicsit okosodva, gyenge fizikumom ellenére az érőnyesülés felé induljak. Hagyjam magam sodortatni divatos áramlatokkal, hát ha lesz belőlem valami, és kibírom a mester újabb kategórikus utasításait és mérhetetlen önteltségét, amivel a toronyban méltán kiérdemelte a Miki Lauda nevet, annak ellenére, hogy nem vezet gépkocsit, és semmi köze a valamikor híres autóversenyzőhöz, és fiatal korában egyszerűen hikimikinek csúfolták, mert nyakkendő nélkül a bodig sem merészkedett, és azok közé a nélkülözhetetlen polgárok közé tartozott, akik mindig szerették a hasukat, abból kiindulva ítélték meg a világ összes dolgait, és a munkásmozgalmi ünnepélyes megemlékezéseken a legszívesebben az elnökségnek és az operett részleteknek tapsoltak, kissé elérzékenyültek ilyenkor, valósággal ellágyultak, amikor Pityugrov szerelmet vallott a nagy hercegnőnek, és Petrov, a fesmoszkvai testőrtiszt határtalan boldogsággal magához ölelhette Szibírt. Ó, édes Istenem, Szibír! Ezt sóhajtotta ilyenkor minden sokoldalúan művelt funkcionárius, és természetesen nem a feleségére, nem a titkárnőjére, hanem a vezetőség belegutóbb koptár mutatos női Kádere gondolt, akit természetesen először maga az első titkár szándékozott minden oldalon megnevelni. A nagymenők között ismert belső szabályok előírásai szerinti rotáció sem hozott végső megdicsőülést Niki Laudának. Őt egyre kifelé sodorta a helyezkedők sűrű kavarodásának legbensőbb szele, de toronyőnek mégis megfelelt, lelkesedése nem szűnt. Emlékszem, az egyik kitűnően sikerült díszelőadás és díszvacsora után már kora reggel kijelentette, hogy műveltség nélkül semmire sem megyünk ebben a gyönyörű életben, és megint eszébe jutottak azok a pozitív példának jó művészi mozgosító csoportok, amelyek olyan kiválóan tálalják az igazságot, és ugyanakkor a valóságosan magas operett szinten szórakoztatnak. És akkor Niki Lauda elrendelte, hogy írjunk, és még írjunk, és megint szépeket írjunk mindenféle csasztuskázokról. És lelkesedett terven felül előttünk, a végén pedig, mikor már kifogyott a szóból, úgy nézett ránk ott a műhelyben, mint aki feltalálta a szebb jövőt. De hát mit tehetnénk? Csak gubbasztok otthon az ágyon, és időnként minden előzetes bejelentés nélkül megjelenik előttem a nagy Marcus Aurelianus, amint éppen valahol Bécs alatt, talán a Garam partján ül sátrában, és jegyzeteit félrelökve ír. A görögöktől szokta a filozófiát, hogy aztán a védekező harcok szüneteiben ügyes sorokba rendezze a saját mondani valóját, amíg mások, mint például a különlegesen pihent agyúak, fűrviadalakból próbáltak jövőt jósolni. Ő az eljövendő sztoikusoknak agyalt ki megrágni való dolgokat, pedig ezt senki sem kérte tőle, és nem kellett neki semmiféle tervet teljesítenie, csak úgy élvezetből törte az agyát. Arra sem volt szüksége, hogy az életéhez szükséges okosságokat külföldről beszerezve feldolgozza, és mindenféle lerágott maradékkal letesse katonáit, mert ő maga volt a császár. Hatalma megtartásához nem is kellett használni a rengeteg nagy tudását, nem volt nehéz rájönni erre az pofon egyszerű dologra, és aki kezdte is birodalmát a betolakodó sok barbár nép, meg a Pest is, eredményesen vétett császárságát, miközben maga magát leigázhatta, kordában tarthatta, kemény, fejet fájdító munkára foghatta, hogy egyszerű köntösbe bújtatott eszméit lélegzetelállító, exportképes mondatokba csomagolja. Az ember most is csodálkozhat azon, hogy micsoda kereslete van Marcus Aureliánusnak az azóta százezrek által próbált világpiacon. Milyen igaz, hogy már réges-rég mindent megírtak. Nincs új a nap alatt, és mégis. Nekem is fáj, hogy nincs szükség a gondolatainkra. Ha volnának eredetinek tűnő mutatós gondolataim, akkor sem kellenének a kutyának sem, mert úgy tűnik évezredek óta a gondolkozásról leszoktatni akarják a népet, és aki, mint a nyájtól elcsámborgott, szeliden elhúzódó állat, külön utat próbál, fenyegető ordításokkal, korbáccsal, kutyákkal, temérdek erőszakkal terelik vissza a robotolásba, a semmit tevésbe, így lesz a jó polgárból egész életét kitöltve lusta állat, újat próbálni rest, mások utázásában kimerült átlagember, amilyen magam vagyok, ha összegyűjtött könyveimből időnként nem meríthetnék, hogy a jó gazdasszonyt utánozva az örökké éhes, folyton szemet kereső, az álhatatos csipegetők elé szórjak valamennyit az általam nyert okosságokból. A gazdasszony kézmozdulata csupán az enyém, és talán még az az érzés, amit a sok fényes erőtől duzzódó, szépséges maguk iránt érzek. Szeretem a legaprócskábbakat is, mint magam teremtettem ő volna őket, isteninek érzem ilyenkor magam. Az alkotó élet pillanataihoz hasonlatosak ezek az elbódulások, pedig kihozonodva tudva tudom, hogy üresen tátongó kalász, összeszáradt, magában penészedett csutka vagyok, annyiszor ismételt önkiértékelésem miatt már nem szégyellem,
hogy az egyre hitványodó idő felbontott és értelmetlenül kipergette magvaimat az ismeretlenségbe, lényem quintesszenciáját, képességeim rügyeit vesztettem a gondolkodásba, való célirányos előrehaladást erőltetve, amely a dühletszemű Descartes szerint a kételkedések folyamatából áll, és az állítólagosan pofon egyszerű önmegismerésből. Mindez darab méviasszal bizonyítható. Számomra ebből csupán a méviasz világillata érdekes, ez izgat, és az, hogy miért gyúrogatja a maga tulajdonának képzelt méviasz darabját, pedig hát ez nem tartozik rám. Ez mindenkinek a saját baja, és az is, milyen formát akar a maga méviasszának. Hát legyen ez kinek-kinek a tetszése szerint. Az illatokat, a gyúrás és a gyúrodás közben elullatott illatokat viszont azt hiszem érdemes volna összegyűjteni. Könnyed elinnanásuk az életünkhöz hasonlatos, és mind ilyen titkos titoknak tárháza lehet, mert ha valamely titkot egyszer sikerül majd megfejtenünk, bizony, ha tört pillanatokig is, de magunk vagyunk az Isten, mert magunk vagyunk a változtató, és akkor már a világ nem olyan, amilyen, hanem csak olyan, amilyennek gondoljuk, és én tudom, hogy az ember ahhoz, hogy a jövőbe lásson, örökösen a múltjára gondol, innen lépve tovább, ha persze is ideje engedné, de mert időnk mindegyre lejár, apám is már csak a múltján kérőzik, ehhez és ágyához kötötten téblából nyakig emlékeiben, addig merül el benne, míg óvatlan pillanatban majd összecs a feje felett minden megtörtént, és újra másként megálmodott, másként elmesélt életdarab. Muslékos cseber minden élet, a szomszédok ételmaradékait belelocsantva is, csak disznóknak való a tartalma, egy soha meg nem írt történelmet hizlaló bűzös keverék. De apám saját mesétől meghatódva és kipirulva, második életébe kezdve a mosolygos Kanthoz hasonlatos, hiszen éppen olyan kék szemű. Egykor maga is mindig gondosan öltözött és megtalálta a hosszú élet titkát. Már senki sem kérdi tőle, hogy miért él, és az sem, hogy miért élt, mert az, hogy még élet van benne, és előre haladott kora ellenére oxigénzavár és széndioxidot fúj ki magából, akár a megrögzött dohányosok a dohányfüstöt, nos, ez az egész egyszerűen a bölcsesség, a teljes megnyugvás kezdete, mégpedig a keleten termett, újból divatos megvilágosodás nélküli, a nyughatatlan, minden lében kanál ember semmitevő isteni változásának bevehetetlen kaptatóján, ami miatt aztán már nekem kell spekulálnom a rám hagyott üres boltban, hogy a hatalom által zsugorított agyammal megértsem Pláton ideáit, fölfogja már Arisztotelesz istenségét, bekebelezzem Spinoza szubstanciáját, és ráadásul kellő figyelmet szerinteljek Démokritosznak, Akunai Szent Tamásnak, Schopenhauernek, Descartesnak, Kantnak, Hegelnek, Marxnak, Nietzschének, Janus Pannoniusnak, Senecának, Dávid Ferencnek, Bethlen Gábornak, Szent Simon Albertnek, Köteles Sámuelnek, Einsteinnek, Wittgensteinnek, Lukács Győrnek, Hamvas Bélának, Bretter Gyurkának, Konrád Győrnek, Mészöly Miklósnak, de Király Ferenc nagybátyámnak és más hozzá hasonló nyugdíjas susztereknek is, akik gondolataikkal nálam tolakodnak. Feneketlen kutatásnak bennem, hogy a nyugodtatóan friss, hűs, tiszta vizet igyam, a magam vizét, amit begyűjtöttem, és ezer apró prógakövön átszűrtem, kimerethetetlen kútból valónak képzeltem, és valóban az, mert már a második emberöltönyi ideje hagyom és irányítom mélységébe a föld alatti kristályforrásokat, a zavarosan hömpölygő folyókat is, amelyek hatalmas tudástengerekkel tartanak kapcsolatot. Tudatalatti vizeimből iszom, vége láthatatlan hajózásaim alatt, és itatnám az egész szomjúhúzónak képzelt világot, másmint miképpen őrizhetném kutam vizének frissességét, sajátos zamatát, tisztaságát, üdítő erejét. Csak vigyék, csak használják! Patka meleg anyák bársonyos melléből csortogáló tej kínálja így magát, amikor már a potyások is light kolával veszik be a napi fogamzásgátlót, nehogy felmenjen a vércukruk, amíg el nem kezdett töprengéstől. Nagy zűrzavarunkban kutam fix pont, ahonnan kimozdítanám a jelent, de kötnek a bölcsességek. Primum vivere deinde filozofári. Ezt ismételgetik a gondolkodók, és ha ezt is komolyan veszem, akkor is csak sírok és nevetek, és apránként kiiktatom hétköznapjaimból a spinozai megértés vágyát. Megfeledkezem a tartalomról, hiszen mindenfelé csupa üresen tátongó kereteket látok magam körül, a sablont felkenték minden dolgok királyának, miközben azért a történtek ellenére minden áldott és áldattan reggel fel kell a nap a püspökliga szort hideg hegyek mögül. Ha nem látjuk is, hisszük. És az elmaradott országok háztartásának megfelelően délfelé megkapjuk a napilapot, amelyben azt mondják, minden meg van írva, és csak bámulom az újságot, miközben hadjaseregként szertesietnek gondolataim, az első kicsi, ügyes, fényes, fekete szorgalommag valahonnan halványkék, frissnek kikiáltott, valójában tartósított kakukktojást cipeli, benne Mrs. E.B. Hudson, úgy vélem, direkt nekem címzett üzenetével. Állítom, hogy nem gondolkodunk, csak beszélünk. Nem gondolom elég, vitán végtelen akár a bánatom, amelyet a nem igazán lét apró szüneteiben érzéstelenítés nélkül hideg ecetes ollóval szoktam kioperálni magamból, mert engem nem fogadnak be semmiféle tisztítóba, olyan nemes anyagból vagyok, amely nem bírja a közönséges maraanyagokat, a lugos légkört, minden rám erőltetett kavargástól szédülök, lúd bőrözik a hátam és hány ingerem van, miközben kivasalnak, jó gyapjóhoz hasonlóan összeugrom, és otthonról kapott büszke dacosságom is éppen elég ahhoz, hogy ne tartsam a forró vassal belém erőltetett élvonalat. Tompa fájdalommal, fájdalmas nyögések nélkül, mint halálig összeszorított ajakkal, szétszakadnék a különféle erőszak miatt, és valamely enyhe fuvallatban könnyű, szintelen porként feloldodnék, vagy kocsonyás péppé válnék, miként a tudománytalanul fasztasztikus filmekben szereplő messziről jött idegen, aki egy jobb egyenestől kirepül a repülő csésze a nyitott ajtaján, ott rombán puffan az európai porban, amellyel elkeveredve ezüstös hamuvá válik, beteljesül rajta a mi emberi sorsunk. Látjátok, feleim, ha gondolkozunk is, isa, pur és hugymuk-vugmuk. Ez a hittel itt végünk. Beszélünk eleget erről? Bizony nem eleget. Szövegeink örökké másról, mindig egészen másról szólnak, és nekem úgy tűnik, hogy évezredek óta hiába gondolkozunk, és hiába mellé beszélünk, csak is a port kavarjuk, és a sok éves ködöket, az erőltetett eszmezáporokat, amelyek után por, köd és fölöslegesen indukált villamos erőmaradékok ülepednek az agyunkban, így aztán egyre szürkébb szürke állományunkkal nincs mit dicsekednünk, mész és íz keverékét többnyire feleslegesen kivagyiskodva hordozzuk fénybe, elismerésbe fürdetve mártva kiskacsák megmosolyogtató buktácsolásával a lét fodros mélységei fölött fölöslegesen lebegtetve a százszor és milliószor kérődzött alapigazságnak kikiáltott fantazmagóriáinkat, az egy és igaz törvényt ismételve a dolgok megfoghatóságának igyekezetébe. Isa és nőm így ember mukkolja evvermet. Hiába kerülgetjük. Végleg el nem kerülhetjük. Talán csak azért élünk, hogy félelmünkkel küszködjünk. Gyönyörű küzdelmeket vívjunk önmagunkkal, nagyszerű és tökéletes tragédiánkat megpróbáljuk az utánunk következőkre örökíteni, beleírni az arisztotelészi hagyatékba apró katarzasaink sorát, akinek pedig esze van ahhoz, hogy legyőzze magában az örökösen felhorgadó végtelenségbe vágyódást, olyan nagy hirtelen megy el, hogy a szemét is elfelejti lehújni, befelé nézését is megszünteti, és az arcára van írva a csodálkozás, mert minden félelme, amelytől egész életen át olykor hangtalanul és vinnyogva szenvedett, szempillantás alatt szerte foszlott, halálunk másokban okozhat sistergő fájdalmat, ha nem másért, talán azért érdemes élnünk, hogy az ismeretlen túlvilágtól való félelmünk alaptalanságáról legalább egyetlen egyszer, bizonyára az utolsó lehetséges alkalommal megbizonyosodjunk. Műveljük a magunk kertjét, hirdette ezt egykor az ifjabb Arouet, a király pedig, még a Ferenc nagybátyámról van is szó, maradjon a kaptafánál, mert különben nem mi tapossuk szét a gyalázatost, hanem a gyalázatos tapos szét bennünket. Korán reggel ez is igazán jól hangzik, de hangosan nem mondom ki, magamban érlelem, inkább csak kimosolygom a világba, így is lehet kommunikálni a bölcsesség magasabb fokán. Nem jó az, ha akárki belénk láthat, néha a kutyám előtt is titkolnom kell okos könyveimből összekapart gondolataimat, amelyek aztán, mintha képzeletbeli videókazettáim valamelyikéről peregnének elő az agyam belső felé fordított titkos képernyőre, hogy könnyed egymás utánban kötődjenek képnyelven írható feszes mondatokká valamely ismeretlen rendező szeszélyes utasításai szerint, és sok gyönyörűséges órán át lekösség szabadságtól megrészegült figyelmemet, a kitartó magamra figyelés rabjába tegyenek, lassanként minden álmom belengjék, és az erre figyelés nehéz terhét örökösen rajtam hagyva, arra késztessenek, hogy további titkok után kutatva izzadjam, akár ott a toronyban azok az furcsa, örökmozgó fekete madarak, amikor szavakra és jelekre szétszedik szövegeinket, amelyeket néha a génjeinkben rejtőző makacságból újra és újra sikerül összeszerelnem használható gondolatokká. Jól eső érzést tölt el. Úgy érzem, magam is szülhetnék a világban szerteszét heverő diribű darabkákból valami használható új csekélységet, egyik-másik nagy gondolatot kiegészítő vagy kiteljesítő apróságot, útmutató részigasságot, kicsi pallókat holmi értelemkupacok között, fénynyalábokat, amelyek a tudás sötét zugait nem hiába pásztázzák, hogy az odafigyelők értelem felt kiáltassanak, mint vakságuktól szabadult szerencsétlenek, az éjszakából életre kataputált fecskék, a megvilágosodásuk pillanatát megért szentek, amelyekhez hasonlónak érzem ilyenkor magam. Hiszem, hogy része vagyok a reggelnek, a meggátolhatatlan derengéseknek, amelyet megtolhatok álomkönnyű mosolygásom alig érzékelhető rezdületeivel, és Oszkár, Létörömtől vidáman gyorsuló farcsoválása feszült mereven figyel engem, szemhéjam álmos lassú mozdulataira pacsit adó belső lábával tétóva, simogató mozdulattal közelít felém, krónikus kialvatlanságom ellenére pillanatokig derűs minden körülöttem, barátságos puha fények villannak környékemen, a levegő teli van kankalin sárga fénytócsával, a fehér ízás előtt másodpercekig ilyen a sziporkázó csillagszórók fénye, a magnézium villanásban felajzott, a családi emlékképhez beállított társaság tört pillanatát idézi, amikor lélegzett visszafojtva még a fényképezőgép lencsébe néznek, és a színes gyertyák szétszórt olajos fényfoltraik újra emberivé mossák az arcokat, az erőltetett örömre feszült ábrázatok a valóságost közelítik, a pillanatnyi csönd képzeleten felül kitágul, szférák édesbusz zenéje zeng, a régi óta epedre vágyott, mindent felettető, szórakoztató szerenád, ilyenképpen ehhez hasonló hangulatban születhetett valamikor a mi világunk, és minden tiszta reggelen így születhetne újra, ha a kinti idegen és akarnok gondolatok nem tolakodnának az agyunkba, ha tudatunkig jutna isteni képességünk kipróbálhatóságának gondolata, ha nem hesegetnénk el mindegyre a teremtés kényszerét, a génjeinkbe iktatott parancsok. Kelj fel és járj, indulj, siess, gondolkozz, mozogj, tedd, amit tenned illik, és félj. Vigyázz, már is elkéstél, lemaradtál, félreléptél, eltékozoltad időd és életed, a nagy leszámlás ideje a következő pillanat, amikor nyűszítve bánod, hogy az időt haszontalanul töltötted, és másokkal együtt barmokgyanán, dicsőség nélkül fogsz az életből kimúlni, és a hű felelősségedet felettet vidám farcsoválással emeli lábát, simogatni, az emberségesnél is mélyebb érzésből megérinteni akar, pillantása tele felemelő bizalommal és reménnyel, hogy gazdájában megértésre talál. Értelmes lény vagyok, érzelemmilliárdos lélek, harsogja őseinktől örökölt metanyelvén, és engem magyaráz százféleképpen. Lehetnén unalmas útszélen bárjuk búrján, focipályán örökösen visszanyúlt közönséges fűszál, ritka erdőben megszámlált fa, elcsapott gondolat, elhallgatott keserűség, élet és halál közötti meg nem hallott sikoltás, világűrbe kicsapott üzenet. Tudja, hogy még lehetnék akárki, mindennél többnek hisz, talán még Istennek is, aki Úr mindenek is maga fölött, oldalra hajtott fejjel, jóságosan néz rám, bizalma bizsergető, hiszem, hogy élek. Vagyok, mint minden ember, fenség. Oszi visszaszorított, ultramagas hangján szól hozzám, cipőpaszta fekete nedves gombóra finoman megremeg, 5 kilós igyekezett megfeszült teste, hogy megértesse magát, és mi csodákban is hiszünk, valóban értjük egymást. Mozdulj kérlek, régóta egyedül vagyok, magamban küzdöttem át az éjszakát, a szekrény fenyegetően magasodott felém, könyveid egykedvűen hallgattak, unom az esti csontot, és egyre ijesztőbbek a kintről beszűrődő hangok, a fény és az értelem már újra nappali, szaladnom kell, hogy lássam, valóban határtalan a világ, pisilnem kell, fák törzsét, bokrok alján, házak sarkán, drosdásodó kocsik álomszuszék kerekein, apros piccelésekkel kell felülbélyegeznem függetlenségemet fenyegető, a területemre betulakodók szagos jelzéseit. Bele szagolnom kell a világba mindenféle tájékozódás véget. Ugorj, pattanj, gyere velem! A hajnal óta harmatos fűben felgyorsul lélegzeted, a messziről elég siető folyóban meglátod majd az arcod. Fák közötti szűrt levegőben várjád egy elviselhető gondolat, egy tűrhető mondat, egy valóban szép szó, amivel talán újra kezdhetsz valamit. És azon kapom magam, hogy újra hiszek a kutyámnak. Mozdulok, reménykedve kelek, sietősen öltözöm, papucsban nekivágok a százszor kiismert világnak. Kiben higgyek?